Funcionate. Na végre, mi van? Kérdezte Louis Pulowskit. Nehezebb volt, mint hittem. Pár perce kaptuk el a fickót. És mi tartott ennyi ideig? Nehéz volt megtalálni, szó ami szó. Pedig nem olyan nagy ez a város. Louis szerette éreztetni, hogy ki a főnök. A lényegre. A fickó nem beszélt eddig. Azon gondolkodtam, hogy be kellene vonni a dokit is, de nem akartam az engedélye nélkül. Ki az a doki? Egy régi katonaorvos. Leszerelték. Ezt Pulowski furcsa hangsúllyal mondta. Egy kiszuperált katonaorvos? Egy felcser? Minek kellene az nekünk? Nem a szokványos katonai orvosok közül való. Ő inkább amolyan kihallgató orvos volt. Kihallgató orvos? Louis pár pillanatig nem értette a kifejezést, aztán rájött. Aki injekciókat meg ilyeneket ad be a foglyoknak, hogy beszéljenek? Igen, valami olyasmi. Az igazat megvalva nem csak injekciókkal dolgozott. Kíméljen meg a részletektől. Miben tud segíteni nekünk ez a fickó? Hát vannak bizonyos pirulái, ampullái, gyógyszerei, és mennyibe kerül. Ez lényegtelen részlet volt. Egy ilyen dokiféle alak egyszerűen nem tud drága lenni Louisnak. Talán 1000, esetleg 1200. Legyen 800. Mikor tudja Bartlett megvizsgálni a doktor? Ha óhajtja, akár fél órán belül. Rendben, és szóljon vissza, legkésőbb délig, eredményt akarok. Pulowski kiment, Louis hátradőlt a székében. A kis patkány Bartle egy órán belül beszélni fog. Louisnak e döntése után nem maradt választása. Az elnök délután érkezik, addigra Bartle vagy együttműködik, vagy meghal. Az elnök nem tudhatja meg, hogy ő és Bartle miben állapodtak meg legutolsó megbeszélésüket. Az elnökkel így nem is találkozik. Az elnök nem fogja őt keresni. Ma nem. Ha sikerül Bartlett rábírni egy megfelelő megállapodásra, akkor pedig azért nem jön az elnök. Ez utóbbi változatnak az esélye minimális. Bartlett elvakult elnökpárti, pedig talán használni is tudnám. Itt van például ez a Pulowski. Louis egy pillanatra arra gondolt, hogy inkább felhozatja magához Bartlett, hogy ő állapodjék meg vele, de eszébe jutott, hogy milyen könyörtelen volt a testőreihez. Az egyiket a kocsiban lőtte le, a másik hulláját a mély garázsban fedezték fel. Jobb ez így, Pulowskival egy nyelvet beszélnek, ők értik egymást. Louis nem gondolkodott azon, hogy készítette feljegyzést Bartlett. Egyetlen pillanatra nem aggodalmaskodott, hogy hagyott-e kézzel vagy elektronikusan írt feljegyzést Bartle. Ez egyszerűen nem érdekelte. Ő most mindenek előtt időt akart nyerni. Az idő pénz, de itt most még többről van szó, az idő hatalom. Megtetszett neki az új mondás, melyet kitalált. Az idő hatalom. Hát, micsoda brilliáns mondás! Sokáig ízlelgette, miközben egy papírt olvasgatott. Az idő hatalom, az idő az hatalom. Az idő volt az egyetlen, amit még pénzzel sem tudott megállítani vagy visszafordítani Louis. Eddig. Ezt nézd, az elképzeléseink igazolódni látszanak. Georg egy újabb táblázatot tett Robin elé. A korábbi táblázathoz képest annyi a különbség, hogy mellé tettük azt is, hogy miért. Robin elővette a régit, az új táblázat annyival volt nagyobb, mint a régi, hogy az utolsó oszlopának fejlécében az szerepelt. Valószínű ok. Mi az, hogy valószínű ok? Most ez az oka, vagy nem? Ez az oka. A valószínű azért került bele, mert a táblázatot korábban csináltuk. Kihúzom a valószínű szót. Georg egy tollal átfirkálta a valószínű kifejezést. Most jó. Nézzük. Az első típusú esetben minden jól működik, a második és harmadik típusú esetekben egyértelműen szoftverükkel állunk szemben. Ezt már korábban is tudtuk. Valóban, a második és harmadik esetet korábban is tudtuk, Ezekben az esetekben a számítógép operációs rendszere okozta a dobozaink mérése és a gépi kimutatás közötti eltéréseket. Mint tudod, itt bizonyos fájlokat az operációs rendszer nagyobbnak tüntetett fel, mint valójában. A feltüntetett és a valódi méret közötti üres helyeket aztán teleteszi morzsákká tömörített adatcsomagokkal. A router pedig falaz neki. Jó, mi? Ez akkor már biztos? Biztos. Szerintem nem csak az operációs rendszerbe lehetne ilyen adatpiszkákat telepíteni, hanem lényegében bármelyik szoftverbe, ami elég nagy. Ez így van. Lehetne a szövegszerkesztőbe, vagy egy hídméretező szoftverbe is. Most nálunk az operációs rendszerben van. Menjünk tovább. A következő eseteket nehezen fejtettük meg. Először nem volt érthető a dolog. Ellentmondott minden józan megfontolásnak. Viszont most tudjuk, mi a lényeg. Esetleg én is megtudhatnám? Robin félig komolyan, félig tréfásan kérdezte ezt, közben felpillantott az órájára. Alig volt néhány perce, mielőtt kezdődött a megbeszélése. A hardwareben is van adatpiszka. Ez Jonathan ragyogó arccal mondta, mint olyan hírt, amit nyilvánvalóan mindenkinek örömet okoz. A hardwareben hol? A processzorban. Lehet, hogy máshol is, de mi csak a processzorban találtunk erre utaló jeleket. Erre utaló jeleket? A processzorban van az adatpiszka, lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam. Rendben. Robin visszaemlékezett Eve-vel folytatott diskurzusára, amikor is nevetve megállapították. Két veszélyes adattolvaj lehet a gépen, a hardware és a szoftver. Hogy mennyire igaznak bizonyult? Robin eltűnődött egy pillanatra, hogy vajon miért nem gondolt erre előbb is, mondjuk tavaly vagy két éve. A szoftverek és a hardverek egyaránt alkalmasak arra a mai fejlettségi szintjük mellett és az internet elterjedésével, hogy bennük adatpiszkákat rejtsenek el. Ki kellene találni valami jó kifejezést az adatpiszka helyett, gondolta. Ezt hangosan is kimondta. Rendben, találtunk adatpiszkákat. Ezeket az adatpiszkákat hogyan nevezzük el? Miért nem jó ez a név? Nekem semmi bajom nincs vele. Adatpiszka. Rövid és frappáns. Szerintem is jó, de ha tudunk jobbat, például beépített adattolvaj. Robin, ahogy kimondta, rögtön tudta, hogy ez a megnevezés rossz. Ez jó név, mondta öniróniával. Jó, mert rövid, tömör és szellemes. Mindannyian nevettek. Robin ismét megnézte az óráját. Az autóadattolvaj sem rossz, ragozta tovább. Jó lenne valahogy érzékeltetni nevében, hogy a gép adatot lop. Na jó, menjünk tovább. A processzor tehát úgy működik, hogy megnézi az operációs rendszer kimutatását, azaz elfogadja, hogy annyi adatot küld ki a gép, amennyit az operációs rendszer mutat. Jonathan úgy érezte, hogy mindenkinek minden világos. Robin nem így érezte. Mit fogad el? Georg közbeszólt. Amikor adatokat küldesz az interneten a gépedből egy másik gépre, ezt az adatmennyiséget az operációs rendszer kiszámítja, hogy mekkora. A processzorba épített adattolvaj algoritmusa elfogadja ezt az értéket, ehhez teszi hozzá a maga 30%-nyi többlet adatmennyiségét. És mik ezek a 6%-nyi bejövő értékek, amelyeket a céloldalon mértek a dobozaink? Ó, hát ez a legtrükkösebb az egészben. Ilyenkor kap a számítógép hardvere, illetve szoftvere új internetes címlistát. Címlistát? Mindkét adatpiszka egyazon elven működik. Végig elemzi a számítógép valamennyi értékesnek tartott adatállományát, ezeket tömörített kis részekre, morzsákra bontja, és ezeket a kis morzsákat küldi ki. De nem egyetlen internet címre, hanem egy egész csomóra. Mindegyiket kiküldi egy halom címre. Nem, épp ellenkezőleg, egy-egy címre csak párat küld, aztán azt a címet nem használja többször. Jön a következő cím, ide is kiküld egy-két morzsát, és így tovább. Ravasz, méltányolta Robin az ötletet. Tudjuk, hogy hová mentek az adatmorzsák? Hát igenis, meg nem is. Egy címet elkaphatunk, de a címek megszűnnek, miest megkapták az adatmorzsákat. Ha tudunk is egy-egy címet, azzal sem megyünk sokra, mert ezek az internet címek csak kapcsolódó pontok, azaz mindegyik ilyen morzsa felvevő internet cím. Georg elmosolyodott a saját kifejezésén. Átmenő cím. Azaz innen az internetes kapcsolat tovább van irányítva egy következő címre, és gondolom az is tovább van irányítva egy következő címre. Aztán valamikor elkezdik összesöpörni a morzsákat, s végül az összes morzsa belekerül egy óriási porzsákba, azaz egyetlen adatbázisba kerül valamennyi információ. Gondolom. Ehhez persze az internet szervereit is meg kellene buherálni. Nem semmi. Sok munka, sok pénz. Ez komoly és megdöbbentő eredmény volt. Bár mindegyik őjüknek az volt a tudatalattiában már napok óta, hogy csak ez lehet a megoldás, de a lehetőség mégsem a bizonyosság. A bizonyosság döntési helyzetet teremtett számukra. Megtehetnék, hogy elfelejtik az egészet és áttérnek egy új kutatási témára, vagy még inkább, hogy visszatérnek az üzleti életbe és folytatják, ahol abba hagyták. Aztán a következő lehetőség is előttük állt. Azonnal nyilvánosságra hozzák, amit találtak. Ezzel a MIP-poszt és a cinket még idejekorán megfékezhetnék, de számos más céget nem. Sőt, ötletet adnának ezeknek. Választhatnák azt az utat is, hogy felkeresik a két érintett céget, és részesedést kérnek tőlük. Másként fogalmazva, eladhatnák hallgatásukat is. Aztán léteznek további választási lehetőségek is. Útjára indítanának egy hasonló szoftvert ők maguk is, mondjuk egy könyvelőprogramot, egy ügyvitelszerkesztő programot, egy határidőnaplót, egy internetböngészőt, vagy bármi mást. Csak döntésükön múlik, hogy mit tesznek. A titok értéke felbecsülhetetlen volt. Felbecsülhetetlen a szó kettős értelmében. Egyrészt felbecsülhetetlenül értékes, addig, amíg senki nem tudott róla a MIP-poszon, a cinken és rajtuk kívül. Másrészt felbecsülhetetlen abban az értelemben is, hogy azonnal veszít üzleti értékéből, mihelyest nyilvánosságra jut. Ezért egyszerűen nem lehet szakértői becslésekkel megmondani, hogy mennyit ér. Ennek az információnak a piaca is speciális. Egyrészt mindenkit érdekel, de ekkor már nincs ára. Másrészt a cinket és a MIP-poszt érdekli a legjobban, bármennyi pénzt megadnának érte. A három férfi Robinra nézett. Várták, hogy mit szól. Robin tudta, hogy most valamit mondania kell, hogy merre tovább. Üzletileg a legjobb, azonnal komoly haszonnal járó döntés az lenne, ha az érintett két cégnek eladná az információt. Ez a Discreet Man-nél betöltött pozícióját is erősíteni. A céget jelentős anyagi haszonhoz juttatná. Ez sok pénzt, nagy bevételt jelentene. Ez lenne a legjobb üzleti döntés, ezt jól tudta Robin is. Ezzel az információval jelentős részvénycsomaghoz juthatnának valamennyien a MIP-poszban és a cinkben is. Ezzel a lépéssel milliómosok, sőt inkább milliárdosokká válhatnának mindannyian. Robin Bodohoz fordult. Mit kezdjünk ezzel az információval?
Én felteszem az internetre. Hadd menjenek tönkre a disznók. Megérdemlik.
Georg? Megírhatná Niki. Elsőre. Megemelni a példányszámot. Georg somolygott.
Jonathan?
Fogalmam sincs. Gondolom sajtótájékoztatót kellene tartani. Az újság szerkesztői gyakorlatomból tudom, hogy a hír bombaként robbanna. Egyik férfi sem gondolkodott pénzben. Robin is így feltételezte. Ő maga sem a pénzügyileg legjobb megoldásban kereste a választ saját kérdéseire.
Mr. Klein, átadtam az újságírónak a tejiparról szóló anyagot, ahogy kérte,
mondta a női hang. Rendben, ne hívjon többet. Klein elégedett volt, legalábbis ezzel az ügyjel, de a hatalomátvétel nem haladt. Egyre türelmetlenebb lett, egyre idegesebb.
Átvert ez a rohadék, eltette a pénzt és eltűnt.
Klein elhatározta, ha nincs eredmény, pár napon belül felkeresi a fickót.
Engem nem fog átverni egy ilyen senkiházi büdös szájú görény.
Klein belelóvalta magát, idegessége egyre nőtt.
Mi van, ha ez a barom nem végzi el a dolgot, hanem elmondja?
Ebben nem szeretett belegondolni Klein.
Mint üzletembernek magától értetődő volt, hogy mindenkinek a profit maximalizálása a cél. Mennyit kaphat ez az alak még tőle? Az ő mértékeivel talán sokat, de ha nem végzi el a munkát, hanem felkeresi a célszemét, akkor az ennek a tízszeresét is örömmel megadja. Érte magáért, Moses Kleinért. Csak az információért.
Ezen Klein elmosolyodott.
Hiába, az információ az igazi érték, az igazi hatalom. Vajon ezt az a görény is tudja? A bűnözők becstelenek, számukra egy megállapodás semmit sem jelent.
Ez helyes felismerés volt, mert ha létezett is betyárbecsület, ez Kleinre nem vonatkozott.
Klein egyszerű ügyfél volt, nem volt semmi közös benne és megbízottjában. Lázasan gondolkodott, mit évő legyen. A megbízást nem tudta, miként lehet visszavonni, és nem is akarta. Meggyőződésévé vált, hogy időnként óhatatlan áldozatokat kell hozni. Persze másoknak. Ez az eset is ilyen volt. A dolgot nagyon sürgetni sem akarta. Egy rosszul megtervezett és ügyetlenül kivitelezett akció neki magának ártat a legtöbbet, pláne ha a célját el sem éri, és csak kisebb sérülésekkel végződik. Akkor nyomozás indul. Klein nem a rendőrségi nyomozástól tartott, pontosabban szólva attól egyáltalán nem tartott. A cél személy nyomozásától tartott. Klein világosan látta, hogyha nem is egyszerűen, de mégis gyorsan a nyomára akadhat. Akkor pedig minden elveszett, főként a jövő, és Klein számára ez volt a legértékesebb. Végül meglepő következtetésre jutott. Világossá vált előtte, hogy két lépést kell mielőbb megtennie. Vissza kell vonni a megbízást. Ez fontos, mert nagy a kockázata. Nagyobb, mint Kalaman menti esetében volt. Akkor minden, amilyen jól ment, ábrándozott.
És a következő lépés?
Én fogom megtenni a következő lépést.
Klein egyre kevésbé értékelte kockázatosnak új tervét. Az ügyet ő maga fogja elvégezni, saját maga hajtja végre. Egyedül. Nem kell hozzá senki. Csak ő. Egyedül csak ő. Elégedett volt, hogy sikerült a folyamatokat jól átlátnia.
Hiába, ebben vagyok utolérhetetlen, a tervezésben és a művészi tökére fejlesztett kivitelezésben. Ez adja az erősségem, az intelligencia a párosul némi merészséggel és elhivatottsággal. Fá, csodákra képes!
Az öntömjénezés mindig jót tett Klein lelkének, most is. Egészen felvidult, hogy sikerült megfogalmazni a tennivalóit. Diadalittasan állt fel, és elindult a házba. Szeretett a házban üldögélni, kedve szerint belepillantani mások életébe. Ma még csak belepillant, de néhány hét múlva már használni is fogja az információk egy részét. Bepillant, vagy belehallgat, mert Klein mindent számításba vett. Pár pillanatig azon merengett, hogy micsoda szerencse, ha a telefonközpontok szoftvereit is a cége gyártja. Aztán kijavította magát. Ez nem szerencse, hanem tudás, és tervezés, és mesteri kivitelezés.
És hála nekem, minden részlet tökéletesen a helyére került a telefonbeszélgetések gyűjtésében is.
Klein elégedetten bólintott.
Hiába, a tudás hatalom.
És magára gondolva elégedetten hozzáfűzte.
Ha megfelelő információs bázison alapszik ez a tudás, mert az igazi hatalom az információ. Az én információm.
Battle tudta, hogy Louise meg akarja öletni. Battle határozottan kemény, sőt talán lelketlen fickó volt, bár ez a modorán és testi adottságain egyáltalán nem látszott. Kemény volt a lelke, teljesen érzéketlen minden emberi iránt. Őt egyetlen dolog vezérelte, az eszme, melynek az életét szentelte. Ez egyszerűen szólva népének felvirágoztatása volt, bármilyen áron. Abban, hogy Louise elfogadta és meg akarta öletni, nem azt látta, hogy hamarosan meghal, hanem azt, hogy elveszhet egy jelentős eszköz, egy nagyon jelentős eszköz, mely népének felemelkedését szolgálná. Ezért nem adta fel, ahogy a sötét helységben a székhez kötözve ült, szökésének tervén dolgozott. Sietnie kellett, Pár órán belül megérkezik az elnök. Az elnök és Louis közötti találkozó megszervezését megígérte az elnöknek, nem okozhat csalódást. Butler, ha egészen őszinte akart lenni magához, nem értette, hogy miként lehetséges az, hogy népének egyes képviselői, ilyen volt Louis is, nem azon dolgoznak, hogy a nép nagyobb és hatalmasabb legyen. Butler tudta, hogy Louis csak magára gondol, de nem tudta felfogni, hogy miként lehetséges ez. Azt is tudta, hogy Louis-t az elnökkel való találkozója után el kell tennie lábalól. Nem elsősorban azért, mert személy szerint rá veszélyes, hanem azért, mert az ügy megvalósulását fenyegeti. A sötét pincehelyiség egy irodaház pincéje lehetett, minden tiszta beton, ahová nézett. A helyiség egyetlen kijáratát egy nehéz vasajtó zárta el. Az ajtó mögött Butler folyamatosan hallotta őreinek duruzsoló hangját. Először is ki kellett szabadítania magát a kötelékeiből. Ez nehéz feladatnak ígérkezett. Egy erős műanyag bevonatú fémkábellel kötözték egy rozog a székhez. A szék fából készült. A fa törik, állapította meg Butler, és oldal dőlt a székkel. A szék támlája sajnos egyben maradt. Butler a földön feküdt, az előző helyzeténél is rosszabb helyzetben. Az ajra belépett két őr, és zseblámpával Butler szemébe világított. – Eldőltél? – kérdezte az egyik röhögve. – Hagyjuk így, így jobb neki, innen nem esik tovább. Ezzel kimentek a helyiségből. Butler a hátára fordult, lehunyta a szemét, és erőteljesen koncentrált. Megpróbálta lehetetlent kitörni a szék két lábát, melyekhez a lábait kötözték. Ha eltörne a szék, lábait szabaddá válnának. Ellazult és erőteljesen koncentrált. Gyakorlott harcművész volt, képesnek tartotta magát arra, hogy valóban eltörje a széklábait. Megfeszítette izmait, a fémkötél belevágott a bokájába, ahogy elkezdte feszíteni a széklábait. Kiserkent a vére, Butler nem érzett fájdalmat. Lecsukott szemmel koncentrált, minden erejét a mozdulatba adva. Egyszer az egyik székláb eltört, majd egy rövid recsenéssel a másik is. Butler lábai fellendültek a magasba, majd szabadon leestek a földre. Butler hasra fordult, arca a betonajzatra szorult. Orrába beáramlott a beton jellegzetes poros szaga. Szuszogott párat fekve, majd lassan felállt. Az egyik falhoz lépett, és hátával erőteljesen nekiütötte a szék maradék részét a falnak. Szerencséje volt, a negyedik-ötödik ütésre a szék darabokra esett. Ezután hanyat feküdt a földön, és két, hátul összekötözött kezét előre hozta úgy, hogy a lábait áttette a két összekötözött keze között. Ezután az egyik lábához még mindig hozzá kötözött széklábat kihúzta, és az ajtóhoz lépett. Ki kiabált. A nehéz ajtó kinyílt, a két őr belépett zseblámpájukkal világítva. Butler a széklábbal kétszer villámgyorsan lesújtott. Mindkét őr betört fejjel zuhant előre. Butler egy pillanatig mozdulatlanul állt, várta az új őrök érkezését. Nem volt több őr, Butler kilépett a kivilágított előtérbe. Robin összefoglalta. Korszakos jelentőségű, amit találtunk, amit találtatok. Nagyszerű felfedezés és valódi szakértelemre val, ahogy rájöttetek és kimutattátok. Egyszerűen zsenik vagytok. Bodó elégedetten vigyorgott, Jonathan leszegett fejjel hallgatott, Georg ingatta a fejét azzal a mozdulattal, hogy ugyan már. Bodó elérkezettnek látta az időt, hogy felbontson egy zacskó mogyorót.
Kihér?
Robin folytatta az összefoglalót.
Remekül csináltátok, és mindannyian részesei vagytok a sikernek.
A kérdés csak az, hogy mit kezdjünk ezzel a felfedezéssel. Abban egyetértünk, hogy útját kell állni a MIPPOS-nak és a CINT-nek. Útját állni, de úgy, hogy ebbe ne menjünk tönkre mi magunk, sőt, ha lehet, járjunk jól.
Végeredményben rengeteg tudás és szakértelem van ebben a felfedezésben.
A három férfi hallgatta Robin. A projekt üzleti részén eddig nem is gondolkodtak.
Milyen lehetőségünk van?
Van-e lehetőségünk?
Szerintem van. Akkor jó. Mondta Bodó. Kérlek, ne szórd szét!
Robin egy lehullott mogyoróra mutatott. Bodó grimaszt vágott, jelezve, hogy ő nem tehet semmiről, a mogyoró a hibás. Aztán bekapta a mogyorót.
Szóval van lehetőségünk. Ez a jelenség, amit találtunk, nem egyedi jelenség. Talán ma egyedi, ma csak ez a két cég valósította meg. De lehet, hogy holnap többen is elrejtenek ilyen adattolvajokat a szoftvereikben vagy a hardvereikben. Intézményesen kell fellépnünk, akárhogy is lépünk fel.
Miért? Hogyan lépünk fel?
Robin tudta, hogy a döntése a számítástechnika további fejlődését befolyásolja mostantól kezdve. A számítástechnika, az internet, a hardware, a software ettől a pillanattól kezdve nem ugyanazt jelentette számukra, mint pár héttel ezelőtt, vagy akár csak néhány nappal ezelőtt. Most minden új dimenzióból látszott. Év egyszerű és humoros megfogalmazása véresen komoly dologgá vált. A számítógépben két veszélyes adattolvaj lehet, a szoftver és a hardware. Azon gondolkodom, miért most lépett mindkét cég ezzel a termékkel a piacra. Mi az oka? Tudnak-e egymásról? Együtt csinálták, vagy külön-külön?
Senki nem szólt. Robin folytatta.
Ha azt akarjuk, hogy az eddigi munkánk ne vesszen el, ha azt akarjuk, hogy a számítógépek ezután is megbízhatóak legyenek, akkor...
Robin elhallgatott. Sikerült egy átfogó megoldást találnia, de ehhez további munkák kellettek. Ez viszont további időt és pénzt követelt.
Tudunk valamit az adatbázisok helyéről? Tudjuk, hol gyúrták egybe a morzsákat? És tudjuk, hogy ki áll az egész mögött? Két külön adatbázis? A CINK és a MIPOSZÉ, vagy egy közös, mondjuk a CIA felügyelete alatt? Helyileg hol van az adatbázis? Itt az országban, vagy valahol idegen területen? Esetleg olyan helyen, ahol senki sem fér hozzá? Mondjuk egy csendes óceáni szigeten?
Erről semmit sem tudunk.
Robin elkomorodott.
Erről többet kell tudnunk, mert bár sokat tudunk, szinte mindent, de nem eleget.
Mit is tudunk?
Tudunk az adattolvaj szoftverekről. Tudunk az adattolvaj hardverekről. Tudjuk a módszert, értjük, hogyan működik. Az egész folyamatot értjük. Mindent tudunk. Mégis kevés.
Ha én csinálnék egy ilyen adattolvajt, folytatta Robin, két dologra ügyelnék kínosan.
Nem, inkább háromra. Az első az lenne, hogy jól legyen álcázva, ne lehessen megtalálni. De mindig előfordulhatnak véletlenek, ezért elvileg bárki megtalálhatja.
Na jó, nem bárki.
Mosolyodott el, látva Jonathan szóra nyíló száját.
A következő lépésben azt biztosítanám magamnak, hogy az adattolvajt ne lehessen követni az orgazdához.
Ezen nevettek.
Lassan átalakulunk egy különleges kommandóvá, mondta Bodo.
E megjegyzése frenetikus hatással volt a többiekre, mindegyikük pukkadozott a nevetéstől. A megjegyzés igazi szellemességét az adta, amit Bodo nem tudott. A nevetés legfőbb oka az volt, hogy mindegyikük elképzelte Bodót a maga farmer anyagból készült sokzsebes kertésznadrágjában, ahogy kommandósként körülveszi a házat. Egyedül. Szájában mogyoróval vagy nápolyival. Szuszogva.
Robin folytatta.
Szóval az orgazda adatbázis nélkül nem tudunk valójában semmit sem bizonyítani. De mondjuk valaki eljut az orgazda adatbázishoz, oda, ahol a morzsává tömörített, aprított információkat újra egyé gyúrják. Ennek az esélye lényegében nulla, de nem lehetetlen. Mi van ilyenkor?
Botrány, mondta Jonathan.
Botrány, ha nem tudsz mit csinálni, de ha tudsz,
mire gondolsz?
Felszámolom a beépített adatpiszkákat. Kell lennie valamilyen módnak, ahogy ezeket a szipkákat, ezeket az adattolvajokat ki lehet kapcsolni, márpedig valami nagyon egyszerű módja kell legyen.
Ha van ilyen opció az adattolvajokban, akkor ezt a parancsot is az interneten keresztül tudják fogadni a szipkák, mondta Georg.
Igen, ez valószínű. Kell lennie egy ilyen opciónak.
Mind a négyen hallgattak. Robin szólalt meg.
Gondoljátok át, hogy mit tudunk ezzel a vonallal kezdeni. Azaz, honnan tudjuk meg, hogy hol rakják össze az ellopott morzsákat? Kettő, hogy tudjuk kikapcsolni, vagy kibekapcsolgatni ezt az adatcipkát?
Kibe akarod kapcsolgatni?
Jonathan nem értette a dolgot.
Eszembe sincs. Akkor minek?
A többiek sem értették. Robin felnézett az órájára. Felállt, kifelé indult.
Keressétek meg ezeket, ha tudjátok. Holnap találkozunk, ma már nem jövök vissza.
Mr. Louis, örülök, hogy hallom. Bartle volt, hangja úgy csengett, ahogy szokott. Kicsit bocsánat kérően, kicsit szeppenten. Louis megdermett, magában ezt gondolta.
Ez hogyan lehetséges? Azonnal beszélnem kell Fulovszkival. Belemordult a telefonba. Sikerült megállapodni az elnökkel?
Ó, én azt hittem, hogy maga akar megállapodni az elnökkel.
Természetesen azt kérdeztem, hogy sikerült-e összehozni a találkozót.
Ó, igen, természetesen. Mit szólna, ha megnéznénk a páncéltermét?
Remek ötlet.
Louis bajban volt, de hirtelen eszébe jutott valami. Végeredményben az elnök is csak ember.
Talán érdekes látvány az is, bár azt gondolom, a mai eredményünk még érdekesebb lenne.
Azt is megnézzük, ha már ott vagyunk.
Az egyetlen gond az, hogy két külön épületről van szó. Louis már tudta, hogyan oldja meg a problémát. Az elnöknek megmutatja a csermely első, nulladik szériás változatát. Sőt, ebből a processzor sorozatból még ad is néhány tucat mintapéldányt, hogy vigye haza és teszteljék.
Időt kell nyerni.
Ez nem gond, megoldjuk.
Ön nem érti a lényeget. Áttörés történt. Létrejött a processzor.
Bátul hallgatott egy ideig, kereste a csapdát. Végül megszólalt. Miért nem hozatja át a páncéltermébe azt a bizonyos processzort?
Louis gondolkodás nélkül felett. Ha a processzort és annak funkcióit ki akarjuk próbálni, akkor kellenek a vizsgálati körülmények, a berendezések, a szakemberek, a teszthálózat is. Ezek nélkül bármit az elnök orra alá dughatnék. Ha persze az elnök úr és ön is úgy véli, hogy érdekesebb egy terem...
Butler hallgatott egy pillanatra.
Azt mondja, áttörés történt?
Azt. Szerény, még csak egészen alapvető szinten. De igen, megtörtént az áttörés. Ez valódi érdekesség.
Rendben van, később újra hívom.
Louis, ahogy Butler letette a telefont, azonnal hívta Fulovszkit.
Az irodámba, azonnal!
Kisvártatva megérkezett Fulovszki. Arca szokatlanul piros volt. Látszott rajta, hogy Fulovszki valóban rohant.
Nem tudom, hogy történt. Talán követték őt is, az embereimet. Másként nem lehet.
Most beszéltem vele. Úgy tűnik, nem tudja, ki tartotta fogva.
Fulovszki felvonta a szemöldökét. A maga részéről biztos volt benne, hogy Butler pontosan tudja, hogy ki áll az elrablása és fogvatartása mögött.
Fulovszki ismerte a Butler típusú embereket, a legveszélyesebb fajta volt. A néha szinte félszeg modorával és a valójában könyörtelen és gátlástalan módszereivel a legelvetemültebbek közé tartozott. Fulovszki sem volt gátlásos, de néha irracionálisan viselkedett. A Butler-félék soha, ők mindig racionálisak voltak, soha nem vétettek hibát. Nem hagytak tanukat és nem bocsátottak meg. Fulovszki a két őrre gondolt, ha ő menekül egy hasonló helyzetből, valószínűleg nem öli meg az őröket, csak ha elkerülhetetlen. Butler biztonsági okból megölte őket, teljesen feleslegesen. Érzelmek és minden mérlegelés nélkül.
Mr. Louis, azt hiszem, ez a Butler sokkal veszélyesebb, mint hisszük.
Ostobaság, ez egy közönséges zsoldos és semmi több. Őszintén kétlem,
Louisnak eszébe jutott Butler időnként már kifejezetten ilyetnek tűnő hangja, hogy bármit is tudna.
Nem az összegét fizetik.
Louis elégedett volt saját következtetésével. Őt az eszéért fizették. Tehát ezt is jól gondolja. Ebben fokról fokra biztosabb lett. A szavakat tovább fűzte.
Ha lenne bármilyen fogalma arról, hogy hol tartunk és mit csinálunk, nem lehetne ennyire könnyen megtéveszteni. Térjünk át a napi teendőkre. Az elnök ma megnézi a csermely nulladik változatát, amit most, tegnap este fejlesztettünk ki. Érti?
Fulovszki bólintott. Most fejlesztették ki tegnap.
Rendezzenek be valahol a városban egy kis laboratóriumot, ahol ezt a processzort kifejlesztettük.
Nem kell túl sok felhajtás, egy-két speciális műszer, néhány gép, egy kisebb számítógép hálózat. Hol legyen a laboratórium? Közel az irodámhoz, de ne túl közel. Mikorra kell? 2 órán belül legyen kész, 4, nem, inkább 5 ember legyen szépen beöltözve, ahogy kell. Fehér köppeny, kezes lábas, arcmaszk, meg a többi szokásos dolog. Ki is próbáljuk a csermelyt? Igen, valamint néhány példányt adunk is az elnöknek. Ezek a példányok nem szabad, hogy sokáig működőképesek legyenek. Van még a hibás szériából? Fulovszki lenézett a földre. Elő tudok keresni egy kisebb zsákkal, ha kell. Kevesebb is elég, ne buzgolkodjunk túlzottan. Indulhat. Fulovszki felállt, indult kifelé. Louise rászólt. Butler-t ne tévesszék szem elől. Ha az elnök elmegy, végérvényesen pontot akarok tenni a dolog végére. Még egyszer ekkora hibát nem követhet el. Megértette? Magának hozzátette. Micsoda amatőr gárda, egy ilyen alakot is futni hagynak, mint ez a Butler. És visszavonta a megbízást, azt kifizette a teljes összeget a Bellaminak. Az meg röhögött valami veszettű, hogy ilyen könnyen jön a lóvé. Niki megkérdezte, a Bellamival össze tud hozni? A férfi ravaszul nézett. Nem egyszerű, de megoldható. Tessék, itt van 200, ha összehoz vele, adok még 2. Inkább 3, a Bellami az veszélyes fickó. Rendben van, de akkor itt találkozunk. Niki körülnézett a kocsmában, ápolatlan helység volt, de legalább biztonságos. Itt találkozunk, máshol nem érdekel a találkozó. Niki tudta, hogy Bellamy, akármekkora gengszternek is hiszi magát, mégiscsak piti gengszter, egy piti, filléres orvgyilkos. Most jól járt, de általában örül, ha egy 100-ast kap egy munka után. Bárhová elmegy, bármit megcsinál, ha pénzt kap érte, s ezért most ráadásul semmit sem kell tennie. Beszél egy nővel, nagy ügy. A nő még csak nem is zsaru. Huszonkettő.
Jól sikerült a teiparral foglalkozó cikke. Gratulálok!
Barry volt a telefon másik végén, Niki Diala egykori főszerkesztője. Köszönöm, válaszolta Niki, és várta a folytatást.
Különös, hogy mi is ezzel az üggyel foglalkoztunk, és milyen sok munkánk volt vele.
Ez így van, néha lemaradunk. Ezért hívott?
Meg akartam kérdezni, hogy van.
Remekül.
A cikkében van néhány részlet, ami csak nekünk volt meg.
Niki dübegorult.
Mr. Barry, amikor ott dolgoztam, azzal vádolt meg, hogy a kutatásaim eredményét más újságnak adom el.
Igen, ezt nagyon sajnáljuk, a hackerek megtévesztettek minket.
Engem nem, csak magát.
Most felhív, és az a baja, hogy maguk is dolgoztak egy témán, és én megelőztem önöket?
Mi lesz a következő, Mr. Barry? Beperel, mert nem megyek vissza dolgozni magához?
Sajnálom, hogy félreérti a helyzetet.
Ne teremtsen félreérthető helyzetet, és akkor nem értem félre.
Niki telefonján villogni kezdett egy kis piros lámpa, valaki a másik vonalán kereste.
Sajnos le kell tennem, keresnek a másikon.
Igen,
szólt bele a másik vonalba.
Egy férfi hang volt, dadogott. Ön az Miss Diala?
Én vagyok, parancsoljon.
Olvastam a cikkét a teiparról. Bátor írás. Gratulálok.
Köszönöm. Miért hív?
Találkoznunk kell. Van valamim az ön számára.
Niki meg akarta kérdezni, hogy mi, de félt, hogy a férfi elkezdi mondani, és mert dadog, sosem ér a végére. Ezért ennyit mondott.
Rendben, délbe várom.
Ott leszek.
Na, mi volt a közgyűlésen?
Kérdezte Eve Robint.
Amit vártam.
Az jó.
Három lehetőség kínálkozott a részvényeseknek.
Sorolni kezdte a lehetőségeket, ujjával mutatta, hogy hanyadiknál jár.
Azonnal kirúgnak és abban maradnak az elkezdett vizsgálataink. Ekkor elveszik minden befektetés, és ez nem jó megoldás. Aztán lehetett volna, hogy a vizsgálatok eredményét felvállalja a diszkrét man, de az eleve reménytelen ügy volt. Nem jó megoldás.
Mi lett a jó megoldás?
Felmondtam, két hetes felmondási idővel. Addig a kutatások is tovább folynak. Két hétig.
Hogy ebbe belementek?
Felajánlottam az összes részvényemet cserébe ezért a haladékért.
Te megőrültél, semmit sem marad, se állásod, se részvényed, tönkre mész.
Év valójában aggódott, nem a kieső pénzjövedelem vagy az elveszett tőke miatt, hanem azért, mert így Robinnak mindent előről kell kezdenie. Maga a vagyonvesztés is jelentős volt, Robin a Discreet Man részvényeinek 35%-át birtokolta. Eddig.
Hogyan tovább?
Nem tudom, de a kutatást be kell fejezni napokon belül.
És befejezitek addig?
Kérdezte a nő. Muszáj, egyszerűen muszáj. Lehet, hogy előbb is.
És ki lesz az utódod?
Én Bettinát javasoltam. Gyakorlatilag minden feladatot átvesz tőle. Nekem csak ez a kutatás marad.
Eve elképedve nézte Robint, ehhez hatalmas bátorság kellett. Vagy hatalmas butaság. Vagy hatalmas önbizalom. Jól meggondoltad?
Nem, de egyszerűen nem tehettem mást. Próbáltam meggyőzni a részvényeseket, hogy milyen remek üzlet lenne ez hosszabb távon is. Nem érdekelt senkit. Azt mondták, hogy a Discreet Man konzervatív üzletpolitikával dolgozott eddig is, és ezután is úgy fog. Mintha nem én alakítottam volna ki az üzletpolitikát.
Sajnálod?
Kérdezte Eve lágyan. Á, cseppet sem. Ez a legérdekesebb benne. Egy cseppet sem. Tudom, érzem, hogy valami nagynak jutottunk a birtokába. Hogy őszinte legyek, nem értem a részvényesek álláspontját. Hatalmas lehetőséget szalasztottak el.
Talán. A te 35%-od viszont abszolút biztos. Ők ezt a konkrétumot értették meg.
A 35% valóban búsásan fedezi a kutatások összes költségét, sőt, a jelenlegi árfolyamon is legalább a kétszeresét éri.
Hihetetlen, hogy nem sajnálod.
Eve másra akarta terelni a szót, semmi nem jutott eszébe. Megszólalt Robin. Van egy remek ötletem. Most, hogy így alakult, megcsinálom.
Robin arca feszült volt és fáradt, mégis tele volt elszántsággal és ambícióval. Mit?
Robin Eve-re kacsintott. Majd meglátod.
Hirtelen témát váltott. Eszünk valamit?
Klein szervezte a vadászatot. A vadászat remek dolog, a vadonban, annak belső részén töltenek három napot egy kisebb társasággal. Néhány jelentősebb politikus és azok barátnői lesznek jelen. Bloom, aki egyedül jön, és ő Moses Klein. Klein nagyon elégedett volt magával. A MIPPOS külön gépén gondtalanul csevegett az egyik politikussal, s a jövőre készülve időnként arra terelte a szót, hogy a MIPPOS-t állami projektekben előnyben kellene részesíteni. Az új üzleti stratégia alapján a MIPPOS képes lesz olyan nagyvonalú ajánlatot tenni egyes megrendelésekre, hogy az ellenállhatatlanná válik. De ehhez megértés kell és lobby támogatás, hogy ne vádolják a MIPPOS-t dömpingárak alkalmazásával. Itt van például a hadsereg új számítógépes tendere. A MIPPOS üzletileg annyira megerősödött, hogy számunkra ma nem az a legfontosabb, hogy meglévő tőkeerőnket növeljük, hanem az, hogy mindenkit meggyőzzünk arról, hogy a mi szoftvereink, a mi operációs rendszereink a legjobbak. Ezért áraink alacsonyak, alacsonyabbak, mint bármelyik konkurensünké. És hogy érthető legyen az érvelés, Klein magyarázólag hozzáfűzte. Persze, ha már mindenki megszokta, hogy a mi szoftvereinkkel dolgozik, akkor majd újra nagyobb hangsúlyt helyezünk az árainkra. A fejlesztéseket esetleg magasabb áron adjuk, mint ezt most tesszük. A politikus összehúzott szemmel furcsán mosolygott. Esetleg, mondta, ha én egy ilyen tervről tudnék,
sosem támogatnám, kivéve persze, ha megfelelő érveitek lennének, amikkel alátámasztjátok, amelyek alapján egyértelmű és világos, hogy miért előnyös az államnak, ha erre szavazok.
A politikus köztudottan könnyen megvásárolható volt, ezt most is nyíltan érzékeltette. A politikus mohósága, ami általában bosszantotta Klein, most inkább mulattatta. Kleinnek a téglácskák kihelyezése minden pénzt megért, és még csak nem is arról volt szó, hogy ő fizessen érte. Mindössze egy kis előzetes befektetés kell, egy pár csepp olaj a gépezetbe, egy pár csepp olaj a pénzjegyet nyomtató masinába. Az állami projekteknél a megvesztegetésekre fordított befektetés 30-40-szerese is visszajön, olykor a többszöröse is. Csak egy kis olajzás kérdése az egész. És mint egy mellesleg a téglácskák is a helyükre kerülnek. Klein elégedett volt. Épült a ház, a világ legnagyobb háza. Az ő háza.
Biztosíthatlak, hogy a lehető legkomolyabb érvekkel fogunk előállni a megfelelő időben.
Erre kocintottak.
Ez itt egy bonyolult ügy.
Niki lapozgatta a papírokat.
Mi van a CD-n?
Annak a dokumentációja, hogy a vízi erőművet nem alapozták rendesen alá. Vannak beszélgetések, meg riportok is.
Megnézhetem?
Niki a számítógépe felé fordult.
Ne! Majd! Ha elmentem.
És miért adja ezt nekem?
Mert megírja, remélem.
Azt tudja, hogy minden anyagot ellenőriznem kell, mielőtt hivatkozom rájuk?
A férfi bólintott.
Hol érhetem el, ha szükségem lenne még valamire, vagy valamit nem értek?
A férfi nem szólt, egy névjegykártyát adott át. Niki megnézte.
Ezen a számon hívhatom?
A férfi megint bólintott. Niki még egy utolsó kérdést tett fel.
– Hogy jutott az anyaghoz?
– Egyszerűen a bátyám gyűjtötte össze, de nem tudta kiadni.
– A bátya újságíró?
– Nem, ő mérnök. Mérnök a vízműveknél. Ne említse a nevét és az enyémet se, jó?
Niki számára ez nem volt szokatlan kérés. Az információk sok esetben üzemi titkot képeznek, és ezért titkosak. Mert az üzem is tudja, hogy valami, például az építkezés alapozása nem felel meg a szabványoknak, vagy a törvényi előírásoknak. Niki sokszor találkozott ilyennel, a szabálytalanságok bejelentése törvényi kötelezettség, de a törvény képtelen a bejelentő dolgozót megvédeni a munkaadó bosszújától, az elbocsátástól. Ha nem is azonnal, de előbb-utóbb elbocsátják a bejelentőt, és az többé sehol nem kap munkát az adott ágazatban. Hiába, a munkaadóknak is van közös érdekük.
Rendben, köszönöm.
Összesen pár napunk van, addig valamire jutnunk kell. Tudunk már valamit?
Még semmit.
Robin tanácstalanul nézett Jonathanra, az folytatta.
De van két lehetőségünk.
Hát, de semminél jobb,
gondolta Robin, és magában kiszámolta az elvesztett részvényei napi árfolyamán a veszteséget.
Két lehetőséget. Ez könnyelműség volt. Aztán még ezt is hozzátette magában.
Se baj, egyszer élünk, a fene egye meg.
Hangosan ezt kérdezte. Mik azok a lehetőségek?
Hát egyik sem olcsó.
Konkrétan?
Először azt kell kideríteni, hogy hol gyűlik össze az információ. Helyileg hol van a szerver, az adatbank, vagy a mi zsargonunkban hol van a morzsatároló.
Azt hittem már tudjátok, hol gyűjtik össze az információ morzsákat, és azt is, hogy kik.
Nem, ezt még nem, de kitaláltunk valami egyszerűt. Az az igazság, hogy nem teljesen a mi ötletünk. Mi lenne, ha egy kis akkumulátoros adatpiszkát helyeznénk el az adataink között? Ezt szépen engednénk, hogy átszippantsák, és ha odaért, ott életre kelne.
Mitől
akkumulátoros, mosolyodott el Robin.
Hát attól, válaszolta Jonathan, hogy csak egyszer és csak rövid ideig működne, esetleg kétszer, maximum három alkalommal, nem többször, aztán törli magát.
Megvalósítható?
Minden megvalósítható, a kérdés az, hogy lesz-e elég időnk, hogy megcsináljuk.
Próbáljuk meg.
Más ötlet? Van egy bonyolult módszer arra, hogy kövessük a tőlünk elszívkázott adatok útvonalát. Ez nagyon költségigényes. A szervereket kellene figyelni, és a fő vonalakat. Az internet úgy van kitalálva, hogy vannak kitüntetett jelentőségű csomópontok. Itt szuperszámítógépek találhatók. Ezek egymás közt nagy sebességű hálózaton cserélnek adatokat, azaz az információ viszonylag jól megfigyelhető ezeken a nagy sebességű gerinceken, mert ezekből kevés van.
Ezeken a gerinceken annyi információ áramlik, hogy belevesznénk.
Nem feltétlen, vannak erre módszerek. Én például annak idején ilyen hálózatokat csapoltam meg.
Robin Jonathanra merett.
Te hacker voltál? Nem hacker, de valami hasonló. Egy kicsit több és egy kicsit jobb.
Ebben a kijelentésben büszkeség volt.
Ezeket a hálózatokat sokan figyelik. Mondjuk úgy, hogy a kormányok egy része is. Nekik sok pénzt ér egy-egy időben elcsípett információ.
Innen az internetes szakember státuszod?
Robin döbbenten hallgatta Jonathant. Nehezen tudta elképzelni Jonathanról, hogy adatokat gyűjt be illegálisan.
Ezt egyszer részletesebben elmondhatnád.
Nincs mit ezen mesélni,
mondta Jonathan az ügyet lezárva.
Meg régen is volt már.
Rendben.
Mi van, ha nem megy ki a szuperszámítógépek igaz információ, hanem egy alacsonyabb rendszeren bonyolódik az adatáramlás?
Akkor azt tudjuk, hogy az első szuperszámítógépet sem érte el a küldeményünk, a közelben kell lennie a küldeményünk végpontjának.
És hogyan tudnánk ellenőrizni, hogy eljutott az első szupergépig a küldeményünk?
Legálisan sehogy.
Nem legálisan is elég drága lesz.
Robin sóhajtott.
Ez nagyon rázós lehet. Nincs elég időnk és nincs elég pénzünk.
Mi van, ha lebukunk?
A végén olyan helyzetbe kerülünk, hogy mi állunk a bíróság elé, s a MIPOSZ és a cink is ránk veri a balhét.
Jobb az előző megoldás. Próbáljuk meg azt.
Ez hogyan működne?
Létrehozunk egy aprócska programot, aztán még egy párat. Ezeket darabonként külön-külön bejuttatjuk a morzsagyűjtő adatbázisba. Ha valamennyi program beír, ezek összekapcsolódnak és küldenek nekünk egy olyan e-mailt, amelyik mindössze néhány bitből áll. Az e-mail feladója alapján aztán beazonosítjuk a feladás helyét.
És mi van a kibekapcsolási lehetőségekkel?
Nem találtunk ilyet.
Kell lennie, keressétek!
Keressük, ha van, meg lesz.
Nikki meglepődött. A Bellamy valóban nagyon rossz arcú férfi volt. Nikki, mint újságíró, a legkülönfélébb alakokkal jött össze, de ennyire rossz arcú embert még nem látott. Párszor mély lélegzetet vett, mielőtt odalépett a két férfihoz.
Újságíró vagyok, nem rendőr. Cikket írok, információt gyűjtök.
Felőlem azt csinál, amit akar. Engem nem érdekel. Mennyit fizet?
Hát ez attól függ, hogy mit tud.
Adjon 1000-et, s mindent elmondok.
Legyen 500.
Tovább alkudoztak, megállapodtak 650-ben.
A férfi, akit keres, két melóval bízott meg. Az egyik valami számítógépes muksó volt. Mit tudom én, nem értek ehhez.
A nevét nem tudja?
Kit érdekel az ipse neve?
Engem, magát meg a pénz, úgyhogy erőködjék.
Nem tudom a nevét, nem is érdekel.
De azért elgondolkodott.
Valami Kalam, vagy Kalman.
Kalman menti? Kérdezte Nikki.
Az. Ha tudja, minek basztat ezzel. Ez volt az első. Könnyű melő volt. Egy kis baleset.
Bellamy röhögött.
Autóbaleset. Mindenki beszopta, mert én profi vagyok.
Szóval Kalman menti autóbalesete nem véletlen volt? Maga idézte elő?
Előidéztem. Te?
Fordult a másik férfihoz.
Miket hablatyol ez itt össze?
Visszafordult Nikihez.
Én csináltam, nem érti, amit mondok? Kinyúvasztottam a krapekot, hazavágtam. Érti?
Nyugalom, ember, itt én fizetek, s a pénzemért annyit kérdezek, amennyit akarok. Szóval megrendezte a balesetet? Bellamy megvonta a vállát.
Meg. Na és?
Két megbízást mondott. Mi volt a másik?
Semmi.
Hogy-hogy semmi?
Adott egy fényképet, meg egy rövid leírást a fazonról. Aztán meg begyött, és azt mondja, hogy vissza az egész.
Vissza az egész?
De ki fizette?
Bellamy megint röhögött, most a másik férfi is csatlakozott. Egymásnak bólogattak, hogy micsoda egy pali madár volt a krapek. Ki fizette a munkát, de nem kérte? Ezt nem értem. Meggondolta magát?
Kit érdekel ez? Ki fizette és kész?
És mi lett volna a dolga? Egy újabb baleset?
Az.
Emlékszik a pasas nevére?
Melyik pasas nevére?
Akit el kellett volna intéznie.
Nem, de itt van nálam a fényképe.
Mutassa. Niki kapva kapott a lehetőségen, s azonnal rájött, hogy ezt elszúrta. Most a fényképnek hirtelen felhajtotta az árát. Mindegy, intette magát. Ennyi az ára. Bellamy vigyorgott.
500.
2.
3. Ez a vége.
Niki bólintott, és a férfi elővette a képet. Niki megnézte, és nem akart hinni a szemének. Biztos, hogy ez az a fénykép?
A biztos áll. Honnan a francból lehetne ilyen buzeránsló kép nálam, mit gondol? Ilyen nyomvatnak néz maga engem.
Bellamy hangja fenyegetővé vált. Niki megőrizte a hideg vérét. 300-ért azt kérdezek erről a képről, amit akarok. Kitől kapta?
Az aranyórástól.
Mi a neve?
Kit érdekel? Jól tejel, ez a lény. A maga nevét se tudom, de az sem érdekel. Csak fizessen.
Ezen Bellamy és a barátja ismét jót röhögött. Bellamy röhögése köhögésbe fulladt. Hosszan, ugatva köhögött. Niki ösztönösen hátrébb húzódott. Hogy nézett ki?
Kis nyápic buzi volt, parókát viselt, napszemüveget, nagy aranyórát.
Ez minden?
Ha valami eszembe jut, majd hívom.
Megint röhögött. Niki odaadta a pénzt, és kilépett a kocsmából. A másik férfi követte.
500-ban egyeztünk meg, ha idehozom.
3-ban, mondta Niki, és átnyújtotta a pénzt. Huszonhárom. Klein úgy szervezte a rövidke vadászatot, hogy az elutazás előtt hajnalban még legyen vadászat, még aznap is jöjjenek értük a kísérők. Többieknek azt mondtam, hogy halaszthatatlan megbeszélni valónk van, amit csak 4 szem közt tudunk elintézni, kopogott be Blum hálószobájába Klein. Mi ketten ma Tigrisre megyünk. Ne szólj a többieknek. A vadászatot végül is a Mipposz rendezte, megérdemlünk egy kis extra elbánást. Tigris csak kevesen lőnek életükben. Most is csak egy van itt a környéken, a többiek bivajt lőnek, abból akad bőven. Blum bólintott, régi vágya volt az, hogy végre elejtsen egy tigrist. Eszébe sem jutott, hogy a többieket beavassa. Energikusan készült a korai vadászatra. Mint minden alkalommal, Blum most is alaposan öltözködött. Ez bevált szokása volt, minden ellen óvta magát. Az erős nap ellen naptejjel, a bogarak ellen bogárriasztóval, bár ez utóbbit a szúnyogok nem érezték a jelek szerint. Ruházatát és kiegészítő kellékeit is nagy gonddal válogatta. Minden létező és nem létező veszélyre számított. Ez a nap lesz a legjobb mind közül, mondta Klein a korai találkozóknál a többieknek. Ma bivajra megyünk. Egy gyönyörű csorda vár minket. Két csoportra oszlunk. Péro lesz az egyik csoport vezetője, a másiké Kolpa. Én melyik csoportban leszek? Kérdezte valaki. Mr. Blum és én egy kicsit később tudunk csak kimenni, azért azt mondom, hogy ti legyetek az egyik csoport, mi a másik. A lányok nem jöhetnek velünk? Hát, ha leterítenek egy...
Maximum egy lepedőt.
Harsány nevetés volt a válasz. Klein mégis hozzátette.
Nincs akadálya, hogy a hölgyek is kijöjjenek velünk.
A megjegyzés provokatív volt. Egyik vadász sem akartá, hogy a barátnője elkísérje. A barátnőknek nem volt helyük a vadászatokon. A nők a fürdőmedence mellett napozgattak vagy sétálgattak a környéken.
Uraim, a helikopter vár benneteket.
A politikusok elindultak a helikopter felé, sovány kísérőjük már a gépen ült. Blum Kleinre nézett.
Mikor indulunk?
Mihelyest felszálltak. A helikopter motorja felzúgott, és a gép pár pillanat múlva a levegőbe emelkedett. Egy kis kört tett a farm felett, majd elrepült. Blum és Klein kilépett a házból, Kalpa követte őket. Egy méretes terepjáró állt a fák alatt, abba szálltak be. A terepjáróban légkondicionálás volt, ezzel nagyban csökkentve a vadászat romantikáját, és nagyban fokozva a vadászat urbánus jellegét. A terepjáró jó 45 perc autózás után megállt. Blum és Klein kiszállt a kocsiból. A hajnal még nem volt forró, de a légkondicionálás után a magas páratartalom szinte melbevágta a két férfit. Kalpa előre ment néhány lépést. Ő fegyelmezetten tűrte a párás időt. Klein megtörölte a homlokát. Blum magában mérlegelve, hogy rosszul öltözött fel, túl sok cuccot húzott magára, valamit levesz. Aztán mégsem vett le semmit. Elindultak. Blum és Klein követték vezetőjüket, aki a magas fűben már messze járt. Szemmel láthatólag tökéletesen kiismerte magát a terepet. Végül vagy 15 percnyi gyaloglás után Kalpa szája elé tette a kezét és csendet intett. Nem, mintha bármelyikük is beszélt volna korábban. Majd karját kinyújtva előre mutatott, a távolban egy sárga foltot lehetett látni. Blum felemelte a távcsövét, és meglátta a tigrist.
Megvagy, te most az enyém leszel.
Magától értetődő volt számára, hogy a tigrist ő ejti el, és nem Klein. Klein keressen magának egy másik tigrist, az az övé. Klein is megnézte messze látóján a tigrist. Kalpa megindult lassan előre. Blum követte. Közben többször is a távcsővébe nézett, hogy a tigris ne tévessze szem elől. Kalpa a szélirányt figyelte, a tigris felől fújt a szél. Zavartalanul még közelebbről pózhattak.
Miss Diala, ismét elhapolt előlünk egy témát.
A telefonban Barry volt. Niki korábbi főnöke.
Ez már csak így van. Mondja, mindenkit felhív, aki megelőzi magukat valamiben?
Feltétlen, ha a körülmények ennyire furcsák.
Mit ért azon, hogy furcsák?
Azt, hogy szinte szó szerint megegyeznek a cikkében bizonyos részletek, olyan részletekkel, amelyeket mi gyűjtöttünk.
Tudja, Mr. Barry, azon gondolkodom, hogy most mit fog csinálni. Gondolom, megint kirúg valakit.
Niki nevetett, mulatságosnak találta, hogy elképzelte Barryt egyedül a szerkesztőségben, mert végül egyedül maradt, ha minden alkalommal kirúg valakit, ha egy adott témát megírnak előlük. A végén magát is kirúgja. Ezen muszáj volt nevetni.
Sajnálom, ami magával történt. Ez az eset azonban most komolynak látszik. Ez már a második alkalom, hogy cikkei jelenik meg olyan témában, amiben mi is kutatunk.
Szabadalmaztatni kellene.
A férfi nem értette, miről beszélni ki. Belesétált a csapdába.
Mit? Azokat a témákat, amiken dolgoznak. Így mindenkit beperelhetne, aki megírja, miután már maguk is elkezdtek vele foglalkozni.
Niki remekül szórakozott, élvezte a helyzetet.
Kérem, ön nem érti, amit mondok.
Lehet, ön érti, amit mondok?
Mit?
Mit? Azt mondom, hogy a közélet mindannyiunké, és nem sajátíthatja ki egyetlen újság sem. Eddig ezt nem is tudta?
Niki megint nevetett.
Miss Diala, nem érti, amit mondok. Szerkesztőségünkből hírek szivárognak ki.
Niki száján kiszaladt.
Pedig már nem is vagyok ott.
Megértem, hogy még mindig neheztel rám. A helyzet azonban az, hogy úgy tűnik, önnek juttatja el valaki a mi anyagainkat.
Különös, amikor ott voltam, az én anyagaimat juttatták el másnak. Nagy problémák lehetnek ott.
Mondja, nem kellene egy új főszerkesztő, aki rendet csinál?
Nikki Barry elevennyire tapintott. Barry széke forgott veszélyben. Először a nyilvánvaló tévedése a hekkerek tevékenységének megítélésében és az ügy teljes félrekezelése. Aztán a mostani helyzet. A hekkereket hiába kapták el. Tovább folyik az előkészített anyagok kiáramlása. Ebben ő tehetetlen. Csak úgy, mint korábban.
Miss Diala, nem azt akarom mondani, hogy ön csempészi ki az anyagokat.
Barry ügyetlenül fogalmazott, Nikki azonnal közbevágott.
Akkor jó nyomon jár, ha nem engem vádol. Hiába, kétszer maga sem követi el ugyanazt a hibát.
Nikki egyre jobban szórakozott.
Azért, vallja be, sokat gondolkodott, hogy nem én adom-e ki megint az információkat.
Gondolja el, mint ment keresztül maga. Most volt kollégái vannak soron, azzal a nyilvánvaló különbséggel, hogy maga írja meg a cikkeiket.
Azt hiszem, maguknál valami vegyszer lehet a levegőben, amitől elhomályosodott a látása.
Nikki azt akarta mondani, hogy elhomályosodott a tudata, elvesztette a józan eszét, de végül is meggondolta magát. A férfi azért hívta, mert segítséget kért tőle. Segíteni nyilvánvalóan nem fog, de sértegetnie sem kell.
Amikor én voltam ott hasonló helyzetben, értem, senki sem aggódott, egyetlen kolléga sem, sőt, a főszerkesztő sem.
A maga esetéből tanultunk. Most már tudjuk, hogy minden kis jelzést komolyan kell vennünk.
Semmi akadályom. Vegyenek komolyan minden kis jelzést.
Nikki megint nevetett. Az egész beszélgetés kezdett valószínűtlennek tűnni számára. Tőle kérnek segítséget, tőle, akinek nem csak, hogy nem segítettek, de mindnyájan közösen eltűrték, hogy ártsanak.
Ehhez pofa kell,
gondolta Nikki.
Vagy nagyon nagy a baj, és én vagyok az utolsó reménységük.
Ezt mulatságosnak tartotta. Nem volt kedve védőangyalt játszani.
Szóval nem akar segíteni nekünk, Miss Diala?
Mint micsoda? Mint egy kívülálló? Esetleg írjak egy oknyomozó riportsorozatot?
Ma nagyon féktelen kedvében van. Majd újra hívom később.
A férfi letette a telefont. Nikki pár pillanatig még mosolygott, aztán papírjai felé fordult. Lapozgatni kezdett. Egyszer csak valahonnan előbukkant, és átfutott benne egy megérzés, egy halvány, megmagyarázhatatlan megérzés. Egyetlen pillanatig tartott mindössze. Nikki nem is tudta beazonosítani. Felnézett, és a falon lógó óra másodperc mutatóját figyelte egy hosszú percig. Próbálta elemezni, hogy mi is szaladt át az agyán, de nem tudta felidézni. Sóhajtott, és kávés pohara után nyúlt. Kiitta a kávét, és a számítógépe felé fordult. Dolgozni kezdett.
Rohan az idő, vannak eredmények?
Georg megvonta a vállát. Napok óta nem aludta ki magát, és még nem volt igazi eredmény.
Elkészültek a kis akkumulátoros adatpiszkák? A felderítő adatszondáink útra készek?
Ó, milyen költői vagy.
Elkészültetek?
Részben.
Mégis mekkora részben?
Nagy részben.
Robin elgondolkodva nézett Georgra. Georg ingerlékeny volt. Robin semmi értelmeset nem tudott kiszedni belőle. Átment Jonathan szobájába.
Még működnek az adattolvajok? A MIPOS-ra és a cinkre gondolok.
Robin az utóbbi napokban azt érezte, hogy egyszer majd hirtelen csak leállnak az adatcipkák, még mielőtt ők bármit megtudnának, mielőtt ők elindíthatták volna saját kis programjaikat felfedező útjukra. Elvileg bármelyik adatcipkát, bármelyik adatlopó programot létre lehetett úgy is hozni, hogy egy idő után kikapcsolja magát. Sőt, úgy is meg lehetne egy ilyen programot csinálni, hogy egy ideig fedezékbe húzódjék, aztán ne adjon magáról hírt, majd egy kis időre, egy rövid időszakban megint aktiválja magát. Aztán megint eltűnik. Robin jogosan tartott ettől, mind a MIPOS, mind a cink adatcipkájában volt ilyen időzítő. Ezt természetesen Robin nem tudhatta, de mivel ez lehetetlenné tette volna további kutatásokat, Robin számára egyre nyilvánvaló veszélyforrásként jelent meg ez az alternatíva.
Működnek?
Jonathan felnézett, szájában egy tollat tartott.
Uh-huh.
Biztos?
Uh-huh.
Robin kiment a szobából, és Bodóhoz indult.
– Hogy álltok?
Bodó kiegyensúlyozott volt, mint mindig. Látszott rajta az utóbbi néhány nap rengeteg munkája, de alapvetően jókedvű volt. Robin leült Bodónál egy kis időre. Bodó aszalt gyümölcsöt nyújtott feléje.
– Ez nagyon jót tesz az idegeknek. Kérsz?
Robin kezével intett, hogy nem. Bodó bekapott egy szilvát.
Jó, mert nincs benne mag. A múltkor olyan gyümölcsöt vettem, amiben volt mag. Annyira ráharaptam.
Bodó az arcát masszírozta, mint akinek a dolog említése is fájdalmat okoz. Aztán a fájdalom eloszlatására két kisebb, piros gyümölcsöt tett a szájába. Robin nem tudta kinézni, hogy mik lehettek azok.
Hogy haladtok?
Bodó bólogatott, nem tudott beszélni, mert Robin kérdésével egy időben a zacskóból a maradék pár gyümölcsöt is a szájába tette. A zacskót összegyűrte, s kecses kézmozdulattal a szemétkosár mellé dobta. Ez nem volt könnyű, mert a szemétkosár szinte a lába mellett volt. Legyintett, nem hajolt le a papírért. Robin várta, hogy Bodó beszédkész állapotba kerüljön.
Jó, egészen jól.
Készek a kis szondák?
Minden készen van. Az összekapcsolással vannak még gondok.
Ez napok óta probléma volt. Az összekapcsolódás művelete nem volt egyszerű. Terveik szerint a kiküldött adatszondák a célterületen kapcsolódnak egybe. Amit rendkívül nehéz volt megkonstruálni, az az volt, hogy milyen jelre, mikor történik meg az összekapcsolódás és az üzenet hazaküldése. Hogyan aktivizálódjanak a szondák? Ez volt az igazi probléma.
Azzal van gond, hogy nehezen tudunk olyan jelet találni, ami azt generálja majd, hogy a kis programrészecskék elinduljanak, összekapcsolódjanak, és elindítsák a nekünk szánt e-mailt. Ennek persze több megoldása is lenne, de egyik sem az igazi.
Bodó a képernyőt nézte, és közben beszélt.
A kérdés fogós. Ezért szeretem.
Klein lassan lépdelt a két férfi után. Mindannyian lassan és megfontoltan mozogtak. Nem akarták megzavarni a tigrist. Az élen a helyi vezető haladt. Blum volt középpen. Klein kissé leszakadt, jó 25 méterrel járt Blum mögött. Mindketten távcsövükkel követték a tigris mozdulatait. A tigris nyugodtan viselkedett, nem érzékelte a ráleselkedő veszélyt. Blum a vezető intésére újra elindult. Klein nem mozdult a helyéről, lassan leengedte a lávcsövét és puskája után nyúlt. Óvatos mozdulattal emelte vállához a fegyvert. A puska távcsövében megnézte a tigrist.
Szép állat vagy, milyen kár érted?
A puskacsövét a tigrisről Blum hátára irányította, és meghúzta a ravaszt. Pontosan látta a puska távcsövében, ahogy Blum zöld vadászruhájának háta felszakad, majd a férfi előre bukik. Klein egy pillanatig tétovázott, hogy az afrikai kísérlőt is lelője. Hogy végül is nem lőtte le, az nem rajta múlt. Mire rászánta magát arra, hogy a kísérő férfit is elintéze, az megérezve a veszélyt, eltűnt a magas fűben. Klein visszafordult abba az irányba, ahol a tigris korában állt. Az állat is eltűnt.
Mondtam, hogy kár érted, de ne búsulj, legközelebb érted is eljövök.
Megfordult és elindult vissza az autóhoz. A sofőr a kocsi mellett ült egy fa alatt.
Indulunk, szólt Klein.
A sofőr nem kérdezett semmit. Felállt, beült a kocsiba és beindította az autót. Klein beszállt a hátsó ülésre és elmosolyodott.
A hatalomátvétel első lépése megtörtént.
Az első és egyben legfontosabb lépése megtörtént. Milyen könnyen és elegánsan vittem véghez.
Kétség sem fér hozzá, a hatalom engem illet.
Az úton visszafelé Klein eljátszott a gondolattal, hogy milyen érzés lesz, amikor holnap átveszi az elnöki széket. Elképzelte, hogy komoly lesz, sötét öltönyt viselt, és a szikláról a mélybe zuhant egykori elnök Gustav Blum érdemeit magasztalja. Feltétlen ki kell emelnem az erőrelátását, ez érdeme volt. Ha lett volna benne bármiféle erőrelátás, most nem én lennék az elnök.
Klein elővette lapos kis fémkulacsát és meghúzta.
Aztán ki kell emelnem az önzetlenségét. Ha nem rohan előre, hogy megelőzzön engem a tigris vadászatom, most nem lennék elnök.
Erre is ivott. A viszki erős volt, a kocsiban meleg volt a működő légkondicionálás ellenére. Klein érezte, hogy megszédül. Eltette az üveget.
Végezetül ki kell emelnem főnöki karizmáját, melyel a legjobb munkatársakat gyűjtötte maga mellé. Engem.
Klein levette a napszemüvegét, és végigtörölte arcát egy zsebkendővel.
A benszülöttet is el kellett volna intéznem, gondolta tárgyilagosan.
Aztán azt gondolta.
Hogyan, minek? Kinek tudná elmesélni ez a szerencsétlen, amit látott? Ki hinne neki? Itt nincs rendőrség. A környék rendőrfelügyelője személyesen tőlem kapja fizetését.
Klein már egy ideje fizette a helyi rendőrfőnököt, döntően azért, hogy az engedély nélkül lelőtt állatokat ne firtassa. A rendőrfőnököt nem érdekelték az állatok, s a Kleinféle emberek sem. Klein többször hallott esetekről, amikor vadászaton eltűntek vadászok. A rendőrfőnök nem volt ideges, amikor ráért, kiment a területre, ahol a vadász eltűnt. Amikor ráért. Sokszor egyáltalán nem ért rá. A kocsi útelágazódáshoz ért. Klein szólt a sofőrnek, hogy a rendőrség irányába menjen. A sofőr szó nélkül bekanyarodott. Klein ismét gondolataiba mélyedt.
A rendőrfőnököt nem lesz nehéz meggyőzni. Sok pénzt ad majd neki, hogy keresse meg eltűnt barátját, aki a vadászaton lecsúszott egy szikla pereméről. A kísérő ki volt?
Kérdezte a rendőrfőnök, és egy szivart rákcsát.
Nem is tudom, talán Gomó vagy Bumbu volt a neve. Korábban nem láttam. Amikor Mr. Bloom lecsúszott, ő kiabálva elszaladt. Nyilván azt hitte a szerencsétlen, hogy ő az oka a balesetnek.
Ő az oka?
Talán. Igen, határozottan jobban kellett volna figyelnie, hogy hol vezet minket. Mi itt nem vagyunk otthon. Itt mi csak vendégek vagyunk.
Klein ezt kétszer is kiemelte. A rendőrfőnök imádta kihangsúlyozni, hogy itt a külföldi vadászok csak vendégek. A vendégek nem viselkedhetnek úgy, mintha az övék lenne ez az ország.
Hol csúszott le a barátja? Annál a sziklánál, ahol vörösek a kövek.
A rendőrfőnök bólintott.
Majd kimegyek, ha lesz időm, és megnézem, mi történt. Kérem, mielőbb menjen ki, hát ha megtalálják élve szegény barátomat.
Sok a munka, az egyik falu háborúskodik a másikkal. Nincs időm óvatlan turistákkal bajlódni. De azért majd kimegyek, mondta, és eltette a pénzt, amit Klein átnyújtott.
Itt hagyom a telefonszámom, ha megtud valamit, kérem, hívjon fel.
Innen nehéz telefonálni, nem érek rá ezzel az üggyel foglalkozni.
Felvesz jegyzőkönyvet?
Jegyzőkönyvet? Miről?
A balesetről. Nálunk otthon ennek nagy jelentősége van.
A rendőrfőnök megörült, hogy az ő jegyzőkönyvének mekkora jelentősége van. Mégis azt mondta.
Majd később. Most nem érek rá. Eljöhetne a farmra, ahol lakom. Ott addig, amíg valaki legépeli a jegyzőkönyvet, egy kicsit kikapcsolódna. Enne valamit, és ihatna valami frissítőt. Kemény munkát végez. Egy perc lazítást megengedhet magának.
Kleinről patakokban folyt a víz. A vályog épületben 50 fok felett volt a hőmérséklet.
Elvinnénk kocsival, és vissza is hoznánk. A kocsiban kellemesen hűvös van, és a vendégházban is. Kicsit kifújja magát, és megírjuk a jegyzőkönyvet is.
A rendőrfőnök mérlegelt.
Milyen szivar van?
Louis végül is nem találkozott az elnökkel. Ennek Louis szívből örült, mert így egyszerűbbnek tűntek a dolgok. A processzorokat sem nézték meg működés közben, felesleges volt kialakítatnia az áll laboratóriumot, melyet erre a célra rendezett be. Mindössze annyi történt, hogy Butler felhívta késő délután, hogy egy futárt küld a processzorokért.
A futár megérkezett egy hosszú, fekete hajú nő személyében, átvette a processzorokat tartalmazó dobozt, és elment. Louise késő estig az irodájában várt, hát ha újabb telefonhívás érkezik, de nem érkezett. Azóta pedig semmi hír nem volt Butlerről, sem a processzorokról, sem az elnökről. Louise most páncéltermében ült, és egy hatalmas méretű egyedi gyártású plazma monitort nézett. A monitor a falra volt szerelve. Ő maga egy fotelben terpeszkedett. A fotel egyik karfájába be volt építve a számítógép egere és egy előhúzható klaviatúra is. Louise kényelmesen hátradőlt, jobb kezét az egéren tartotta, a képernyőre meredve időnként kattingatott. Másik kezében egy poharat tartott. A pohárban, ahogy kortyolt az italból, megcsörrentek a jégkockák. Louise remekül érezte magát. Kezdett megvalósulni a terv. A terv, melyet nem is túl régóta dédelgetett, de amely az első pillanat óta fogva tartja, ideje nagy részében csak a terv tökéletesítésén gondolkodott. Ha nem ezen gondolkodott, akkor arról álmodozott, hogy mit is kezd a megvalósult tervvel. A képernyőn fájlok hosszú listája mutatkozott. Louise találomra bele-bele nézett egy valódi fájlba. Arra volt kíváncsi, hogy érzékelhetőek-e az adatok, pontosabban arra, hogy valódi információ tartalmuk van-e. Az adatbázis, melyet Louise vizsgált, egy értékes gyöngyszem volt, Louise kincsei között. Butler és az elnöke közvetlen környezetének találkozóit tartalmazta. Sajnos csak az elmúlt időszak találkozóit, egy archívumból származtak az anyagok. Nem elsősorban azért volt értékes Louise számára az anyag, mert annak információ tartalma bármihez szükséges lett volna. Értékét az adta, ahonnan származott. Attól az elnöktől származott, akinek munkatársai Louise számára az ötletet elhozták. Louise, ahogy az elnöki találkozókat és a többi találkozó adatait vizsgálta, egyszer csak felfedezte saját nevét. Kell egy program, amelyik minden rám vonatkozó információt azonnal külön választ és elemez. Holnapra megcsináltatom, aztán átnézek minden anyagot. Gondolta, és nem értette, hogy miért nem jutott ez korábban eszébe. Tovább lapozott a képernyőn, aztán meggondolta magát, és visszalépett az előző bejegyzésre. Áttekintette a személyére vonatkozó feljegyzéseket, a dokumentáció korrekt volt. Louise visszaemlékezett arra, amikor először találkozott az ötlettel. Akkor a golfklub golfsürdőjében ült, és nagyon dühös volt. Zsinórban a hatodik fogadását vesztette el, a mai csak egyetlen ponton múlt. Az utolsó vesztes ütést elemezte magában. Ekkor kinyílt a szauna ajtaja, és belépett egy férfi, mint később kiderült Butler. A gőzben csak a férfi kontúrját lehetett látni. Louise ügyet sem vetett a belépőre. A férfi Louise-tól tisztes távolságban ült le, és nekidőlt a falnak. Pár perc telt el így csendben, majd Butler megszólalt. Azt mondják, az ön cége mindent újra nyitott. Louise-nak nem volt kedve beszélgetni, nem válaszolt. Butler fesztelenül folytatta. Ez nagy előny, mert így olyan dolgokhoz is hozzájuthat, amelyeket nem az ön cégében fejlesztettek ki. Louise hallgatott és elhatározta, hogy kimegy. Kihúzta magát és pár mély lélegzetet vett. Louise szerette a gőzfürdőt golfjáték után. A játék izgalma, a játék kívánta koncentráció, a friss szél és hosszú gyaloglás után jól esett a forró gőz. Ő mindig gyalog ment, senki sem értette miért. Autózni bármikor tudok, ennyi gyaloglás kell. Louise tehát vett néhány mély lélegzetet és felállt. Kiment a bent ülő Butlertől el sem köszönt. A következő héten Louise ismét a gőzfürdőben ült, megint vesztett. Valami baj lehet a stílusommal, vonta le a következtetést. Vagy ez egyszerű pek széria? Kinyit a gőzkabin ajtaja, és ismét belépett Butler. Louise nem ismerte meg, a gőz is sűrű volt. Butler hangosan és jókedvűen köszönt. Louise nem válaszolt, csukott szemmel elemezte saját golfütéseit. Ütései jók voltak, szabályosak és pontosak. Nem talált bennük hibát. Egy egészen új ötlet mennyit érne a cégének? Hallotta a kérdést. Louise elutasító maradt, utálta, ha megzavarják. Butler folytatta. Egy egészen új,
Egy kivételesen új ötlet.
Nem érdekelnek az új ötletek. Nekünk is vannak ötleteink. Sőt, mi meg is valósítjuk azokat.
Természetesen. Mi is megvalósítjuk a mi elképzeléseinket. Ez közös bennünk.
Louis most nézett először a férfira. A gomolygó gőzben alig lehetett kivenni a vonásait.
Ismerjük egymást? Kérdezte Louis. A nevem Bartle.
Louisnak semmit sem mondott a név.
Örülök, mondta olyan hangon, melyből kicsengett, hogy a fenébe kívánja Mr. Bartle-t.
A férfi nem ütközött meg a tónuson, folytatta, amit elkezdett.
Sok közös van bennünk, mindketten megvalósítjuk, amit szeretnénk, mindketten elérjük, amit akarunk. Ön az üzleti életben nyújt kiemelkedőt, mi a politikában.
Louis hallgatta a férfit, és egyre elutasítóbbá vált.
Minden befolyásos és kevésbé befolyásos politikust ismert.
Bartle nem tartozott közéjük.
Bartle tovább beszélt. Mi lenne, ha egy projekt erejéig egyesítenénk erőinket?
Louis nem válaszolt. Felállt és kiment.
A következő hetekben Louis nem járt a klubban, és egészen el is felejtette a gőzfürdőbeli beszélgetést. Hetekkel később ment újra játszani. Akkor végre nyert. Ahogy bent ült szokott helyén a gőzkabinban, ismét belépett Bartle.
Sikeres volt a körútja?
Miféle körútam?
Úgy tudom, tárgyalt a PPL-lel, a BOL-lal és a GTS fegyverrel is. Jó sikerültek a megbeszélések?
Louis nem tulajdonított különös jelentőséget az első két névnek. Ezek a tárgyalásai kellő sajtóvízhangot kaptak, közismertek voltak. A GTS fegyverrel folytatott megbeszélése azonban a legnagyobb titokban történt, a legtitkosabb előkészületek után.
Louis felkapta a fejét, mozdulata gyors volt, Bartle észre is vette, de nem szólt.
Én soha nem tárgyaltam a GTS fegyverrel.
Nem, akkor biztosan rosszul olvastam, hogy két évre szóló szerződést kötöttek. Évi 500...
Honnan tud maga erről?
Louis hangja fenyegető volt, bár suttogott.
Ne izgassa fel magát, én sokat tudok önről és a cégéről.
Ez elég sejtelmesen hangzott. Louis felkészült egy jól kidolgozott zsarulásra.
Mit akar?
Együttműködést ajánlok. Van nekünk egy remek ötletünk. Gondoltuk, ön megérti. Az elképzelésünk nagyszabású, nagy formátumú embereknek való.
Hívja fel a titkárnőmet az irodában. Ő majd megmondja, hogy melyik részlegünk foglalkozik ötletek megvitatásával.
Hívja fel a titkárnőjét?
Igen, ő majd útba igazítja.
A kollégái is készek arra, hogy ön nélkül a világ további sorsáról döntsenek?
Louis azt hitte, hogy rosszul hall. Egy elmebeteg, aki ráadásul jól informált, meg akarja váltani a világot. Ráadásul megzavarja a megérdemelt pihenésébe, és hülyeségekkel traktálja.
A cink nem foglalkozik a világ megváltásával, mondta jól hallhatóan gúnyoros hangsúllyal. A világ megváltását csak bízza ránk, önök a technikai részét bonyolítják majd.
Louis fülét megütötte a kijelentő mód. Bonyolítják.
Most megmondom, a válaszunk nem, akármiről van szó. A válaszom nem.
Bartle hallgatott. Louis is hallgatott.
Pedig én azt hittem,
mondtam, hogy nem.
Bartle zavartalanul folytatta. Én azt hittem, látva a Rippeddel kötött megállapodását, hogy egy cink dinamikus cég.
Louis arcából a gőz ellenére kifutott a vér.
A Rippeddel kötött szerződése törvényellenes. A Ripped tiltó listán volt. A szerződést nem is a Ripped írta alá.
Louis elbizonytalanodott.
Mit akar? Van egy ötletünk, mondta türelmesen, szinte már kedvesen Bartle. Hallgasson végig, és biztos vagyok benne, hogy megegyezünk. Mit szólna egy italhoz a szauna után?
Louis fenntartásokkal ült le az asztalhoz, nem rendelt semmit.
Bartle még mindig kipirosodva a gőztől jeges teját ivott. Mi információkat gyűjtünk, aztán abból politikai tőkét kovácsolunk.
Ki az, ami?
Mi egy kis állam vagyunk, küzdünk a függetlenségünkért, és állandó harcban állunk a népünket támadó ellenséggel.
A harc egyetemleges, az egész világon folyik.
Jó, értem, maga a...
Nem kell mindent a nevén nevezni. A lényeg, hogy érti, hiszen ön is közülünk való.
Bartle kortyolt a tejából és folytatta.
A hírszerzésünk kiváló, és ennek számtalan esetben vesszük hasznát. Most egy olyan ötlet jutott a tudomásunkra, mely felpesdíti az önvérét is.
Bartle ismét ivott, közben a homlokát törölgette. A jeges teja alig, hogy megitta, verejték kialakult.
Van egy picike ország, ahol a nagy tudósok születnek. Magyarország.
Soha nem hallottam róla.
Nem? Purcsálom, minden nagy találmánynak van magyar vonatkozása. De mindegy. A lényeg, hogy egy magyar programozó ötletét alakítottuk át. Egy kicsit átformáltuk a mi képünkre.
Louis is rendelt egy italt.
Az ötlet lényege az, hogy a számítástechnika jelenlegi fejlődése számos dolgot lehetővé tesz, amit eddig nem lehetett megcsinálni. Ma már lehet, sőt, holnapra szükségszerű lesz. Mi már a holnapban gondolkodunk.
Louis unatkozott, azt fontolgatta, hogy feláll és elmegy. Csupa felesleges dologról beszélt Bartle. Feleslegesen és túl hosszan.
Louis feltűnően megnézte az óráját. Látom, siet, akkor rövidebbre fogom, készségeskedett Bartle. A cink processzorainak kiváló a piaci részaránya, egyre több számítógépbe kerülnek cink processzorok. A processzorok alkotják a számítógép agyát, tudatát és lelkét. Fejlettebb gépeket akarunk adni a világnak, ezért egy kis többletfunkciót telepítenénk a processzorokba.
Louis unottan hallgatta a hosszú bevezetőt.
A processzorok mindent tudnak, semmilyen egyéb funkció nem kell a processzorokba.
Mindent tudnak?
Igen, sőt, egyre többet és egyre gyorsabban.
Louis elhatározta, hogy elmegy, intett a pincérnek, hogy hozza a számlát. Bartle szemmel láthatólag nem sietett.
Talán azért mégis rájuk férne egy kis módosítás.
A pincér megérkezett a számlával. Louis aláírta.
Sajnos mennem kell, öröm volt önnel beszélgetni.
Ezzel felállt. Bartle szinte bocsánat kérően mondta.
Most nem hagyhat itt.
Louis már tett egy lépést, de a csak nem nyafogós hangra visszafordult.
Ugyan miért nem? Kérdezte keményen.
Mert ha most elmegy, kénytelen leszek megölni. Bartle ezt szintén bocsánat kérően mondta, a mondat ettől még félelemetesebbnek tűnt. Louis megdermedt.
Mit mond?
Ha most elmegy, meg kell ölnöm. Ön túl sokat tud, és mi nem állapodtunk meg.
Az ég szerelmére semmit sem tudok.
Ön talán úgy érzi, hogy nem tud. Mi megvalósítjuk az ötletünket mással, maga rájön, ki tudódik, sorolja. Inkább üljön le még pár percre, hát ha megegyezünk.
Louis visszaült, és távolságtartón hátradőlt a székében, karját mellén összefogva.
Hallgatom.
Ki kellene egészíteni a processzorokat egy kis programmal, egy egészen kicsi programocskával?
Minek?
Minek, minek? Mit szól ahhoz az érvhez, hogy évente kap 1 milliárdot, ha megegyezünk?
Louis félrefordította a fejét, szeme sarkából mérlegelte Bartle-t.
Ez az ember kétség kívül őrült, gondolta.
1 milliárdot mondott?
Á-á, alkudni akar? Rendben, imádok alkudni. Mennyi legyen?
Louis hallgatott. Bartle újabb ajánlatot tett.
2,
mondta szinte félve. Louis végig gondolta a dolgot. Ez az alak valamilyen speciálisan kiegészített processzort akar megrendelni. Nyilván valamilyen szabadalmi dolog húzódik a háttérben. A neki felajánlott összegnek többszörösét szeretnék a szabadalmi díjakból kitermelni. Louis megértette a pénzügyi részét, most már csak az ötletre volt kíváncsi. Ha jó, ettől a processzorok piaca csak nő.
Mit kellene beépíteni a processzorba? Egy picike programot. Egy adatellenőrzőt és adatküldőt. Pár sor az egész.
Adatküldőt. Adatellenőrzőt. Tele van a piac ilyen szoftverekkel, ennek semmi értelme.
Erről a felhasználó sem tudna. Ez amolyan titkos szolgáltatás lenne.
Akkor mi értelme az egésznek?
Louis egyszerűen nem értette.
A felhasználó dolgozik a gépén, mi számtalan gépet vizsgálunk át percről percre, óráról órára. Kicsit megkönnyítenénk a saját feladatunkat, a saját dolgunkat. Louis hirtelen megértette. Az első reakciója ellenkezés volt.
Hát ez értelmetlen.
Mit törődik maga azzal? Megkapja az évi 2 milliárdját és kész. Az ön szempontjából vége is az ügynek.
Louis szokásával ellentétben furcsa grimaszt vágott, jelezve, hogy neki végül is mindegy.
Kerestem évi 2 milliárdot egy óra alatt.
Magában elmosolyodott. Az egész dolognak nem látta értelmét.
Van erről valami dokumentáció?
Csak egy kis lemez. Nézze át. Egyedül.
Érlelje a gondolatot. Megszereti, majd meglátja.
Louis átvette a lemezt és felállt.
Most már elmehetek?
Kérdezte félig agresszívan, félig tréfásan.
Ó, hát persze, hiszen megállapodtunk. Majd hívom. A nevem Battle.
Louis a jegyzőkönyv alapján újra felidézte magában az eseményeket.
A jegyzőkönyv szó szerint idézte mindkettőjük szavait.
Louis akkor még nem tudta, amit most, hogy minden szavát rögzítették, az audio és videófájlokat a jegyzőkönyv írásos részéhez csatolták. Louis belehallgatott. Ismét hallotta Battle furcsa, sírós hangját. Kikapcsolta a lejátszást. Felemelte poharát és kiitta a maradékot.
Micsoda ötlet! Szinte hihetetlen, hogy nem értettem meg elsőre. Fura.
Felállt.
Utána kéne nézni a magyar tudósoknak, hát ha van még valami náluk.
Gondolta egy futó pillanatra, majd rögtön el is felejtette.
Miss Diala, milyen régen próbálom már elérni?
Miben segíthetek?
Küldök magának egy vastag borítékot. Ha akar, kezd vele valamit, ha nem, akkor nem.
És miért küldi nekem?
Olvastam a vízi erőműről szóló írásait. Maga intelligens asszony is bátor. Ha van mersze, ezt is megírhatja.
Miről van szó?
Majd meglátja. Nem erről akarok önnel beszélni. Azt akarom mondani, hogy ha felhasználja, amit küldem, akkor utána jöjjön ki hozzánk a környékre. Elképesztő állapotok uralkodnak, és ezzel itt senki sem foglalkozik.
Azt kívánja, hogyha felhasználom azt az anyagot, amit küldött, akkor utána menjek ki magukhoz egy helyszíni riportra?
És írja is meg, amit mondunk. Írja meg, mert már sokan vannak itt, és mindenki csak dumál, rettegnek a villamos energiatársaságtól.
És honnan tudjam, hogy mit küld, és hogyan érhetem el, ha azt sem tudom ki maga?
Majd jelentkezem, ha eljön az ideje. A borítékra ráismer. Egy sötét szürke boríték, sárga ragasztószalaggal leragasztva.
Niki furcsálta a dolgot. Elsősorban azt, hogy így megszaporodtak azok az ügyek, melyekben készkutatási eredményeket kap. Semmit sem kell csinálnia, csak ellenőrizni az adatokat és kész. A dolgoknak két magyarázata lehetett. Az egyik magyarázat egyértelmű volt. Az egyik jól megírt riport hozza a következő témát. A másik magyarázat nem volt egyértelmű, s legkevésbé sem volt magyarázható. Valaki vagy valakik ellátják kész témákkal. Ennek is több oka lehet. Elismerik nyilvánvaló tehetségét, jónak tartják az újságok és egyebek. Sajnos az egyebek között Niki ártó szándékot is feltételezett. Ki akarják rekeszteni a szakmából, mert később majd elterjesztik róla, hogy lopott anyagból dolgozik. Ez bosszú hadjárat lehet valamelyik korábbi írása miatt, egy nagy befolyással rendelkező cég vagy cégcsoport sajátos válasza. Mikor megkapta a borítékot és kinyitotta, számára is meglepetéssel szolgált. Sok újságkivágás és egy kisméretű számítógépes CD került elő a borítékból. Niki átlapozta a cikkeket. Látszólag semmi kapcsolat nem volt az egyes cikkek között. Betette a gépbe a lemezt. A lemezen egy műanyagokat gyártó cég termelési adatai szerepeltek, majd különböző fogyasztói statisztikák. Aztán egy szakértő vélemény, majd egy laboratóriumi elemzés. Valamelyik termék bőrön át felszívódó mérget tartalmaz, a legveszélyesebb idegmérgek egyik fajtájából. Niki ismét átlapozta a cikkeket,
Az érintett cég a harmadik világba exportál játékokat, kisebb dísztárgyakat, golyóstollat és papírszalvétát. A téma remek volt. Niki nem tépelődött azon, hogy kiküldte, neki látott, hogy ellenőrizze az információkat. Holnapra, legkésőbb holnap utára az utcán lesz a cikk.